Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzátok és keresi Isten a ti szíveiteket mai vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 17. részének 7-től a 10-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 17. rész 7-től 10-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstén azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, gyer elő, ülj az asztalhoz. Sőt, nem azt mondja néki, készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, azután egyél, és igyál te is. Avagy megköszönje annak a szolgának, hogy azt mivelte, amit néki parancsol. Nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Eddig Istennek írott igéje. Útban Jeruzsálem felé ezt a címet adja a nagy reformátorunk Calvin János nagy összefoglaló evangéliumi magyarázatában, az evangéliumi harmóniában, amelyből egy részt hallottatok a bibliaolvasás rendjén, és most itt a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. fejezetének az elejéről. És ezen az úton, amikor Jézus megy Jeruzsálem felé a tanítványaival, tanít, példázatokat mond az Isten országáról, és csodákat cselekszik. És tanításában vannak olyanok, amelyet, hogy úgy mondjam, általános érvénnyel mindenkinek mond, de van olyan, amikor csak a tanítványaihoz beszél, és az ő szívükre helyez fontos igazságokat. Mert Jézus egyetemes érvénnyel szól, és a világ számára szóló nagy igazságok között mégis elrejt olyanokat, amelyeket az övéinek tart fenn. Amit azoknak mond, akik követni szeretnék őt, hiszen ezáltal mutatja meg éppen, hogy mi a keresztény életnek, a Krisztus követő életnek a töblete, mi az más, mi az a sajátos íz, amit csak azok éreznek és azok tudnak, akik közel vannak Krisztushoz. Mert csak nekik adja ezt az igazságot. Az első, amit Jézus mond, és ezt hallottátok a bibliaolvasás rendjén, mindenkinek szól. Azt mondja, hogy lehetetlen az, hogy botránkozások ne essenek ebben a világban. Bármi történik, úgyis lesznek olyanok, akik megbotránkoznak. De ő nem is az általános botránkozásról beszél, testvéreim, hanem azokról beszél, akik az Isten országának dolgaiban okoznak botránkozást. És ezektől óvja a tanítványokat. Erre mondja azt, hogy jaj, aki ilyen cselekszik, jobb annak, ha malomkövet kötöttek volna a nyakára, és a tengerbe dobták volna. De Jézus tudja, hogy lesznek botránkozások az evangélium miatt. Ha maga az evangélium is botrány, testvérei. Botrány. Isten egyszülött fiát odaadja a kereszten a bűnösökért, azokért, akik leköpködték. Meghal az Isten fia, a bűnös emberért, a nyomorultért. Hát nem botrány. Ki adná közületek oda gyermekét egy más bűnösért, csak egy olyanért, aki itt Szombathelyen be van zárva a börtönbe. És ha egyetlen van, odaadnád? És az Isten odaadja egy szület fiát. Hát ez botrány, ez a kereszt botránya. Botrány az, hogy Krisztus, akinek isteni ereje van, nem száll le a keresztről a szenvedés között, hanem ott marad is, és képes emberlétével a lét végső fázisáig, a halálig elmenni az engedelmességbe. Botrány. Hiszen a keresztnek a botránya leplezi le az emberi bűnnek a valóságát. És Isten felvállalja ezt. Éppen ezért Isten Jézus Krisztusban hozzánk érkező igazsága mindegy kihívás az élet számára, a világ számára. És Jézus épp azért tanít aztán külön a tanítványoknak, hogy ez a kihívás, amely a világ számára nagyon sokszor botránnyá lesz, ne tántorítsa el a Krisztus követőket arról az útról, attól a szeretettől, amit megtapasztaltak az ő mesterükben és megváltójukban. Ne tántorítsa el attól a hiteles élettől, amit nagyon sokszor megkérdőjeleznek, vagy éppen kigúnyolnak, vagy számon kérnek a keresztényeken. Ezt ma látjuk a hétköznapokban, megnyilvánulásokban, nyissátok ki az újságokat. Nem keresztények, számon kérik a keresztényeken a keresztény élet lényegét. Igen. Tassák, hogy neked úgy kell élni. Én csinálhatok, amit akarok, mert én nem hiszek. De te, aki hiszel, íme ott van, hogy hogyan kellene. Botrány, azt mondja Jézus, esnek botránkozások. Ne ringassátok magatokat abban az illúzióban, hogy az evangélium csak olyan sima történet ebben a világban. Kihívás. Nem is akármilyen. De a nehézség is az igazi kihívás, testvéreim, az Isten gyermekei számára mindig az, hogy a változó világban meg tudjanak maradni abban a hiteles életben, amely mindenek előtt az Isten számára hiteles, és önmaguk számára hiteles, hogy nem hasonulnak meg belül a Krisztus követésbe. És nem gyávulnak el. Van, mikor visszanézünk, testvéreim, és még a mi emlékezetünk elér addig, de a történelmi visszatekintésünk sokkal messzebbre, mindig azokra szoktunk hivatkozni, akik nem gyávultak el egy embertelen időben sem, és ha szükség volt, az életüket rátették az evangélium igazságára. Lehet, hogy keveset tudunk erről, vagy kevesen tudnak erről, de ezekre az életekre nézünk vissza. És ha visszanézünk történelmi visszatekintésben évszázadokra, ugyanezek az életek jönnek felé. Akiket a világ semmifajta hatalma, kihívása, vagy éppen csábítása nem távolított el az Isten Jézus Krisztusban megtapasztalt szeretetétől. Hogy éljenek egy olyan életet, ami Istennek kedves élet. És mindegy, hogy mit mond a világ erről. Hadd gúnyolódjanak, hadd botránkozzanak. Hogy vannak ilyen bolondok, akik még vállalják hitben a Krisztusban való engedelmessége. És a nehézség, testvéreim, ahogy említettem, éppen az a keresztény ember számára, hogy nem keresztények, számon kérik ezt. Hallottam nem egyszer családban is. Hitetlen házastárs számon kérte mindig a házastársán, hogy te, ha hiszel, neked kötelező megbocsájtani, akármit csinálok vele. Akármit mondok neked. És ez az, amit Jézus tovább visz és mond, hiszen éppen a megbocsájtásról beszél. Hiszen testvéreim, az a fajta kihívás, amiről itt említést tettem, amikor nem keresztjének, a keresztjéneken számon kérnék a kereszténységet, vagy számon is kérik, akkor a kihívást úgy helyezik eléjük, hogy ha lehet, hasonuljanak meg önmagukkal. Ezért mondja Jézus, vigy vigyázzatok magatokra, harmadik versnek az eleje. Vagy Károlyi Gáspár fordításában, őrizzétek meg magatokat. És ezt a tanítványoknak mondja. Vigyázzatok magatokra. És azért, mert keresztények vagytok, és Isten követő életet éltek, ne engedjétek átverni magatokat. Mert vissza lehet élni ezzel, hogy hányszor kell megbocsájtani. Bocsássatok meg azoknak, akik ott vannak mellettetek, közöttetek. Egész pontosan Lukács evangélista nagyon finoman disztingvál. És azt mondja, hogy bocsássatok meg a közülötök valónak. A te testvérednek, vagyis hitben testvérednek. Ha vétkezik a te testvéred, akkor meg kell bocsájtani. És jön a tanítványok részéről a kérdés, jó, jó, de hányszor? Még 7-szer is? És nem itt Lukácsnál, hanem a Máté írása szerinti leírásban, ugyanebben a történetben ismerjük, hogy nem csak 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis a bibliai fogalmak szerint a végtelenségig. Tehát a megbocsájtásnak nincsen határa. Nem lehet számszerűsíteni. Ez a tanítványok irányába a kihívás. Vagyis mindig kész kell legyen a Krisztus követő embernek a szíve a megbocsájtásra, de figyeljünk, mit mond itt az ige. Ha pedig a te testvéred vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg neki. Vagyis nem úgy van, hogy akármit csinál, hanem emeld fel a szavadat, tedd szóvá a bűnt, és ha megbánja, akkor bocsáss meg. Tudjátok, testvéreim, bűnbocsánat ott van, ahol az emberek bocsánatot kérnek. Ez az egyik legnehezebb társadalmi örökségünk az utóbbi negyed században. Hogy úgy kellene megbocsájtani, hogy nem álltak elünk bűnösök a bűnnel, hogy bocsánat, testvér, én vétettem ellened, én besúgtalak téged. Én eladtam a lelkemet. De bocsáss meg, mert megbántam azt. Mert én tudom, hogy te szenvedtél ezért. Talán a munkahelyen hátratételt szenvedtél. Értitek? Bocsáss meg, ha megbánja a bűnét. Ez van itt benne szó szerint a Szentírásban. Nem bárgyúságot vár Krisztus az övéitől. És ez az, amit ugye félremagyarázva, ahogy mondtam, mindig a keresztények fejéhez akarnak vágni, hogy mert te keresztény vagy, ezért neked mindig meg kell tenni mindent. Nem. Nem a tehetetlen bárgyúságra hívja Krisztus az övéit, hanem egy minőségi életre. A szíved mindig legyen kész. Nyíljon ki. És ha valaki a gyülekezetben, de mást mondok, ha valaki a családodban megbántott, és visszamegy és bocsánatot kér, neked meg kell bocsájtani. De azért, amiért bocsánatot kér. Szóval ne legyen az Isten nélküli életeknek ez a felsőbbrendűsége, amellyel utasítják mindig a Krisztus követőket, hogy már pedig neked ezt kell tenni. Ez bárgyúság lenne, testvérei. És egy nem kívánatos élet, hogy mindenfajta büntetés nélkül mindig lehet tüfölni a keresztényeket, és hozzá lehet vágni egy-egy bibliai igét hívő embereknek a fejéhez, hogy na, miért te nem vagy keresztény, mert nem úgy cselekszel, ahogy én azt elvárom tőled. Dorgáld meg a bűnért, hiszen a bűnbánatnak a lényege nem a felszabadítás a további bűnelkövetésre. Az, hogy megbocsájt az ember valakinek, nem azt jelenti, hogy akkor a következő pillanatban újra megbánthatsz engem. Mert úgy is tudod, hogy úgy is meg fogok neked bocsájtani. Ez nem a bűnre való felszabadítás, hanem a Isten akarata szerinti megtérés a bűnbocsánatnak. Újra egy lehetőséget kap az ember visszaállni a békességes életbe. Visszatalálni a szeretetbe. Szóval nem úgy van, testvérem, hogy akármit csinálsz és akárhányszor, akkor én megbocsájtok úgy is, és úgy teszek, mintha semmi sem történt volna. Hanem a bűn fölötti kegyelemnek a lehetősége nyilvánul meg a bűnbocsánatban a megtérő ember számára. Lásd, soha nincs akkora bűn, aminél ne lenne nagyobb az isteni kegyelem. És ebből a kegyelemből fakadóan ne lenne nagyobb az én szívem, amelyik megbocsájt neked. Nem az érdemeidért, hanem azért, mert Krisztus is megbocsájtott nekem. Isten Jézus Krisztusban a legnagyobb bűnt is megbocsájtja az embernek. Nincs akkor a bűn, aminél nem lenne hatalmasabb a kegyelem. Hát akkor te, a te testvérednek, a te családtagodnak, a férjednek, a feleségednek, a gyermekednek, az édesapádnak, az édesanyádnak ne tudnál megbocsájtani? De, mert nagyobb a kegyelem. És éppen ott nem amelyik a legnagyobb szeretett közösség. Testvéreim, még egyszer mondom, az igébe kapaszkodva, a bűnbocsánat, a megbocsájtás, az nem a visszaélésre történik, hanem a visszafogadásra. Eszembe jut egy történet. Nagyobb bacska gyerek voltam, egy vasárnap reggel otthon, és tanúja voltam, amint éppen édesanyám és édesapám között családi vita volt. Vagy házastársi vita, ha jobban tetszik. Aminek az eredője a következő volt, előző este, ugye szombatról vasárnapra viradólag, egy lakodalom volt, édesapám szeretett énekelni, meg táncolni, és hát édesanyám elfáradt, a gyerekek, három gyerek otthon volt, hamarabb hazajött, és édesapám megígérte, hogy nem sokára majd ő is fogja követni. Aztán nem, hogy az éjszaka nem vetette haza, hanem még a hajnal se vetette haza, és még a napfelkelte után érkezett haza, amikor már édesanyám készítette a reggelit, ugye vasárnap reggel mindig meleg reggeli volt nálunk ez a családi hagyomány, még a mai napig is így van. És tudni kell azt, hogy megmaradt még egy hagyomány a családban, amikor nem volt még vezetékes víz, hanem a kútról vitték be, akkor a vödör mellett mindig egy ilyen mázas csupor, egy csésze volt, amivel a vizet merítették és itták. Na most édesapám hazaérkezett, és hát ugye azzal az éjszakai gőzölgős fejével mondogatta a történetet otthon édesanyámnak, aki nagy szeretettel készítette a reggelit, és aztán a csészébe víz volt, emlékszem, és hát addig sikerült piszkálni édesanyámat, hogy ugye a vízzel tele vagy félig csészét már nem emlékszem, fogta édesanyám, és így föltözt csapta minden estől, tudni kell, hogy ilyen hajópadlós volt a konyhának a padozata, és igazából nem tört el, hanem egy nagyot pattant, és mint később láttuk, egy kicsit ilyen ovális lett ez a mázas csésze, ugyanis édesanyám azt hallotta az egyik orvostól, hogy a mérget azt úgy kell levezetni, hogy ami az első keze ügyébe akadó tárgy, azt földhöz kell vágni. Hát éppen az volt. Nos, mikor megtörtént ez, akkor hirtelen beállt a csend. És édesapám megállt egy pillanatra, és észrevette, hogy túlment már rég egy határon, és emlékszem, hogy bocsánatot kért. És leültünk az asztalhoz, megettük a reggelit, aztán teltek, múltak a napok, és az a olykor, vagy bizonyos helyeken mázza vesztett, kicsit ovális alakú csipora, ahogy arrafelé mondták, mindig ott volt a kagylón, és azzal ittuk a vizet, és egyszer mondta édesapám, hogy azért mégiscsak szégyen, hogy ilyennel isszuk a vizet, hát azért van nekünk pénzünk, hogy vegyünk egy újat, és ne legyen már valaki jön, mit mond, hogy nincs már ezeknek annyi pénze sem, hogy vegyenek egy normális csészét. És akkor azt mondta édesanyám, és ezért mondtam el testvéreim a történetet. Nem, hanem ez a csésze emlékeztet valamire. Emlékeztet arra a haragra, amely jogos harag volt, és emlékeztet a bocsánatra, illetve a bocsánatkérésre. Ez nem egy csésze. Ez mindig egy jel arra nézve, hogy olykor van összekoccanás, de van megbocsájtás. Testvéreim, ez a keresztény élet. A keresztény élet az nem hibátlan élet. Nem tökéletes, hanem megbocsájtó élet. És a bűnbocsánat nem arra való, hogy visszaéljünk vele, hanem arra való, hogy egy új életet és új lehetőséget kezdjen el az ember életében. Testvéreim, az a kereszt, amire oly sokszor borzongva nézünk, a Krisztus keresztje, az az Isten haragjának és bűnbocsánatának helye. Mert az mutatta meg, hogy Isten a bűnre úgy haragszik, hogy meg kell halni a bűnért. De az ő bűnbocsánatának a jele, hogy nem te vagy ott a kereszten. S ha számon kérnének a bűnödért, nem te fogsz szenvedni ezért a bűnért, hanem az Isten fia, akit felszegeztek. Ő. Bűnös, neked lenne ott a helyed. És az egyszülött ártatlan gyermek, az Isten fia átvállalta ezt, hogy békességet és bűnbocsánatot hozzon a te számodra. És hogy itt vagy, ebben az életben azért vagy itt és így, mert ő helyetted oda ment a keresztre. Hányszor kell megbocsájtani? Még 7-szer is? És Jézus válaszol. És akkor a tanítványok ezt a gyönyörű mondatot mondják, hogy növeld a mi hitünket. Nincs nekünk akkora hitünk talán, hogy meg tudnánk még ezt egyből tenni. De növeld a mi hitünket, 5. vers. Hogy a szolgálat és az élet, amit neked élünk, az ne kötelezettség teljesítés legyen, de erről majd a jövő héten szeretnék igét hirdetni közöttetek, testvéreim. Hanem az az élet, amit Krisztusban kaptatok, valóban egy szolgáló élet lehessen. De vegyétek észre azt, hogy a hit mire képes. Ha csak egy mustármagnyi lenne, és lesz, akkor majd azt mondjátok ennek a fának, hogy szakadj ki innen, és menj be a tengerbe, és be fog menni. És ez az Isten népének a gyönyörűsége és jövendője, testvéreim. Ez a hívő életnek a reménysége. Mindaddig, ameddig egy közösségben, egy gyülekezetben, egy családban lesz egy mustármagnyi hit, ott megtörténik a lehetetlen. Mert a hit az, amiben a lehetetlen megtörténhet. Lehetségessé válik nem csak a megbocsájtás, a szeretet, az irgalom, mint követelmény, hanem lehetségessé válik az üdvösséges életnek a kibontakozása. Mert az evangélium célja, testvéreim, nem az, hogy jobb embereket neveljenek ebben a világban egy kicsit, mint amilyenek eddig voltak, hanem az evangélium, és benne Krisztus azért jött, hogy emberek üdvösségre jussanak, és örök életet nyerjenek. És az ilyen élet majd képes a szeretetre, a visszafogadásra és megbocsájtásra. Így legyen a ti életetekben is. Amen. Köszönjük, Krisztusok, hogy értünk és közénk jöttél, hogy megmutasd végtelen, a végtelen Isten végtelen mennyei szeretetét, és megéreztesd itt létedben és áldozatodban azt, hogy te igazságos és kegyelmes Isten vagy egyidejűleg, aki megítéled a bűnt a kereszt halálban, de reménységet és bűnbocsánatot adsz azoknak, akik meg tudják ezt vallani, és meg tudják bánni. És az, aki előtted, az örökkévaló mennyei atya előtt meg tudja bánni, és le tudja tenni életét, élete nyomorúságát, nem csak bűnbocsánatot nyer, hanem olyan új életet, amiben ő is képes lesz megbocsájtani azokat a bűnöket, amelyet ellene elkövettek. Ilyen szívet kérünk a te gyermekeid számára. Nem bárgyúságot, hanem bűnbocsátó szívet. Akik megtapasztalták a Krisztus megbocsájtó szeretetét életükben, és felszabadultak arra, hogy egyszer, kétszer, hétszer, s ha szükséges, 70-szer, 7-szer is megbocsássanak. De ez nem kényszer, hanem ajándék. Köszönjük azt, hogy ezzel a szeretettel állsz mindig a te gyermekeid mellé. Így álltál azok mellett, akik a mögöttünk hagyott héten fájdalomban és gyászban koporsó mellett álltak, sírtak, búcsúztak. Talán hálát adtak, vagy éppen kérdéseket tettek fel. De köszönjük, hogy Istene voltál nekik ott és akkor a koporsó mellett, és az élet igényével szóltál. Köszönjük, hogy Istenünk voltál, és vigasztalsz most újra, és vigasztalod őket is ebben a gyülekezeti közösségben, és hívod az irgalmasságra. Imádkozunk azokért, akik ma nem tudtak eljönni, de pedig szerettek volna, mert talán betegség, vagy valami más megkötötte őket. Gyógyítsd meg a betegeket, légy az egyedüliekkel, segítsd és emeld fel azt, aki elesett. Adj reménységet azoknak, akik lelkükben elveszítették már a jövő lehetőségét. Imádkozunk gyermekeinkért. Azokért a családokért, akik elindították az első napokra az iskolába a gyermekeiket. Itt ebben a városban, vagy talán elküldték már messzebbre, egyetemre, de mégis gyermekek maradtak ők, és maradnak. És az édesanyai és az édesapai szeretet kíséri őket. Óvd meg a tieidet, bárhol is vannak. És építs újjá kegyelmet szerint. És add, hogy abban az ajándékban, amit nekünk adtál, megmaradhassunk, épüljünk, kegyelmet nyerjünk a hétköznapokban is. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, fogadd el azt is, amit csöndben elé teszünk, és hallgass meg, mennyei jó atyánk. Amen.